Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Hiszem, hogy Isten mindenkin keresztül tud szólni hozzánk, úgyhogy azért imádkoztam, hogy Isten használjon ma engem, amennyire csak tud, amennyire engedem, és tényleg át tudjam adni azt az üzenetet, ami bennem volt ezen a héten, és nagyon jó volt látni ezt a sok ima témát, és hálaadást, főleg a hálaadásokat, és tudom, hogy diákoknak most ez fantasztikus dolog, hogy vége a sulinak, és itt a nyár, igaz? Mindenki örül ennek. A szülők azok nem tudom, mennyire örülnek, de biztos ők is örülnek. A Ferenc örül. Ő is tanár, tehát... Szóval ez az oka. Szóval most nyáron is megyünk majd, gondolom mentek nyaralni, mi is megyünk majd nyaralni, és azon gondolkoztam, hogy eszembe jutott néhány nyaralás, amikor még a családdal, az egész család ment, még a Hyundai-jal, biztos emlékeztek a Hyundai-ra, most már csak ott rohad az útszélén, de nagyon szerettem azt a kocsit, és most is gondolkoztam rajta, hogy meg kéne csináltatni, mert ez tényleg egy olyan sok emlék fűződik szerintem mindannyiunknak az életében, a Hyundai az. Szóval azzal a kocsival jártuk végig egész Európát szinte, turnéztünk sokat Horvátországban, miatt nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy a gyerekkoromban a szüleim el tudtak vinni minket, és tényleg egy hetet ott tudtunk tölteni. Szóval ez nagyon nagy áldás volt. És erre így visszaemlékeztem most a héten is, és eszembe jutott néhány vicces sztori, tehát azt kell tudni a családi nyaralásokról, hogy hát mi még kicsik voltunk, tehát apukám vezetett. Apukám viszont úgy vezet, hogy szeret közben beszélni. Szeret közben mutogatni. Szereti, megyünk a Szerpentinen, tehát akkor még nem volt autópálya, tehát olyan térképpel volt autópálya, csak a mi térképünkön még nem volt rajta. Tehát igen, ez is vicces volt, hogy na mindegy, mi az Erdei úton mentünk hajnali 2-kor, sehol senki. Szóval apukám úgy vezetett, hogy mentünk a Szerpentinen, és ő szeretett, nézzétek, az ott milyen szép. És tényleg szép volt, csak apukám vezetett, tehát nézz előre, mi majd nézelődünk. És így apukám mindig szeret ilyen extrém helyekre minket elvinni, nyaralni. Igazából nem is a nyaralás, csak hogy ez az út merre vezethet, de hát ott nem szabad bemenni. De nem baj, fölmegyünk, jó lesz az ott. És voltunk egy szigeten, és ez nagyon emlékezetes maradt szerintem az egész család számára, hogy mentünk, és akkor minden a strand és nem tudom, a szállás között ott sokat jártunk, tehát láttuk azt az utat, és úgy láttuk, hogy az a legmagasabb pontja a szigetnek. Tehát biztos jó a kilátás, de ki volt írva az útra, hogy nem szabad fölmenni. És apukám, nem baj, fölmegyünk, jó lesz az. Fölmentünk, és tényleg szép volt, csak hogy ez egy szeméttelep volt. Tehát gyakorlatilag ott volt a szeméttelep, és a kukások ott így néztek bennünket. Mi meg ott ilyen strandcucba ott nézelődtünk, meg ott mentünk, és nagyon sok ilyen sztori volt, hogy mentünk nagyon messze, nagyon extrém módokon, nagyon meleg volt a kocsiba, nincs légkondi, de jól éreztük magunkat, és nagyon jó volt. Viszont volt egy olyan egy szólásunk, ami itt kialakult apukámmal kapcsolatban, hogy ő vezessen, és az így szólt, hogy nem beszélünk, előre nézünk, utazunk. És amikor apukám elkezdett így össze-vissza mutogatni, és valami volt, és mi nem akartunk meghalni, nem akartunk lemenni a Szerpentinről, akkor gyakorlatilag mindenki ezt mondta, nem beszélünk, előre nézünk, utazunk. és ez nagyon megmaradt bennünk, nem tudom, hogy emlékszel-e anyu erre, de ez nagyon emlékezetes, halálfélelmünk volt. Igen, tehát ez nem hiába mondtuk ezt, tehát hogy ez nagyon aktuális volt, és fontos mondat volt. És most lehet, hogy gondolkoztok, hogy mi köze ennek egy vasárnapi tanításhoz, vagy az igéhez, vagy bármihez, amit most fontos lehet saját életünkre nézve. És van köze, szóval nincs itt vége. Méghozzá az, hogy sokszor azt látom, hogy nem haladunk előre. Sokszor azt látom, hogy nem megy előre az életünk, hanem egy helyben állunk, beszélünk, amikor nem kéne, panaszkodunk, hátra nézünk, és egy helyben állunk. Sokszor ezt éreztem, akár a saját életemre tekintve, de biztos vagyok benne, hogy mindenki érezte már ezt a saját életében, amikor megreked egy helyen, és hátrafele nézünk, a múltunkra nézünk, hogy mi történt a múltunkban. És nagyon érdekes, mert két dolog miatt nézhetünk vissza a múltunkba szerintem. Az egyik az, hogy valami nagyon jó dolog történt, és visszanézünk, és visszavágyódunk. És bárcsak ott le, olyan jó, a régi szép idők, eddig az én időmben, hát ez tök jó volt, az én gyerekkoromban, stb. Stb. A másik dolog az, amikor a nehézségek miatt nézünk vissza, és már egy kicsit ilyen negatív módon így gyakorlatilag a múltunkban élünk. Nem tudunk kimenni a múlt nehézségeiből, és a múltunkból nem tudunk kiszakadni. És mind a két dolog azt eredményezi, hogy gyakorlatilag hátrafele nézünk, és nem előre, és gyakorlatilag nem bízunk Istenben. Nem bízunk abban, hogy Isten egy olyan jövőt fog nekünk adni, amire érdemes neki feszülni, és előre nézni. Sokszor nem azt mondom, hogy nem jó néha hátra nézni és tanulni a múltbeli nehézségekből, vagy visszanézni, és csak visszaemlékezni, hogy milyen nagy áldás volt a múlt. Például Laci csinált egy retro partit, egy hete kb., és nagyon jó volt, gyakorlatilag megcsináltunk, ugyanazt megcsináltunk, mint régen, 15 évvel ezelőtt az ifi. Csak nem pincébe tartottuk, hanem a Lacinál, de ugyanaz volt, a Nintendo-t elővettük. Megnéztünk egy olyan filmet, amikor akkor láttunk, pizzát rendeltünk, ilyen szelet pizzát, tehát mindent megcsináltunk, én még szereztem Mountain Dew-t is Pestről. Tehát teljesen felidéztük, ami egy egészséges dolog, de amikor túlzottan a régi szép időkre nézünk, akkor gyakorlatilag egy helyben állunk, nem haladunk előre, tehát közelebb maradunk a múlthoz, az biztos, de nem nézünk előre. De Isten igéje azt mondja, hogy én új teremtmények vagyunk. Én újat tervezek, a régi elmúlt. A Biblia tele van ilyen dolgokkal, hogy Isten az új felé néz. A előre néz, nem hátra. És sokszor igen, nem szabad panaszkodnunk, nem szabad előre kell néznünk, és utaznunk kell előre, és bízunk Istenben. Van egy ige a Bibliában, a Zsidó 12-ben, még nem kell fölrakni, mert el szeretném egy kicsit először mondani a hátterét ennek az igének, hogy kiknek szól, ez a zsidóknak szól. A zsidók első része azoknak az embereknek szól, akik gyakorlatilag zsidó vallásos emberek, de akik nem fogadták el Jézust. Viszont kb. A 10.-11. fejezettől már elkezd olyan keresztényeknek is szól, olyan zsidó keresztényeknek, ők már keresztények voltak, akik követték Jézust, akik hittek Jézusban. És abban az időben nagyon nagy nehézségek voltak, mert elkezdték üldözni a keresztényeket. Tehát nem csak, hogy verbálisan, hanem gyakorlatilag megölték őket, keresztre feszítették őket, megkövezték őket, a családtagjaik kitagadták őket, hogyha Jézus követték. Tehát egy elég komoly üldöztetésben volt részük. És ezeknek a keresztényeknek szól ez az ige, amit most szeretnék nektek felolvasni. Egy pillanat. Itt a kivetítőn is látjátok, szóval Zsidó 12 és 3-tól 11-ig fogjuk, vagyis fogom én felolvasni. Gondoljatok Jézusra, türelmesen elviselte, amikor a bűnösök gonoszul bántak, és makacsul ellenkeztek vele. Ha erre gondoltok, nem fogtok belefáradni munkátokba. Sen nem veszítitek el kedveteket. A bűn elleni harcotokban még nem kellett szembenéznetek a halállal. Isten fiai vagytok, és ő bátorít benneteket. De ezt a bátorítást elfelejtettétek. Fiam, vedd komolyan, ha az Úr nevel téged, és ne veszítsd el a kedved, amikor megfegyelmez. Mert az Úr megneveli azokat, akiket szeret, és megfenyít mindenkit, akit a fiává fogad. Fogadjátok el, és vessétek alá magatokat az ilyen nevelésnek. Tekintsétek az édesapátoktól jövő megfegyelmezésnek. Mert ez azt bizonyítja, hogy Isten úgy bánik veletek, mint fiaival. Hiszen minden fiút megnevel az apja. Mindenkinek szüksége van fegyelmezésre, de ha sohasem kaptok fegyelmezést, akkor nem is vagytok igazán Isten fiai, csak törvénytelen gyerekek. Ezen kívül mindegyikünknek mindegyikünket fegyelmezett és fenyített földi édesapánk, akit tisztelünk. Bocsánat, csak a telefonom. Oké. Akkor mennyivel inkább kell engedelmeskednünk szellemi édesapánknak, hogy élhessünk? Földi apánk csak rövid ideig fegyelmezett bennünket, ahogy neki tetszett. Isten azonban a mi érdekünkben fegyelmez és nevel. Abból a célból teszi ezt, hogy szentek lehessünk olyanok, mint ő. A fegyelmezés meg a fenyítés egyáltalán nem kellemes, amikor el kell szenvednünk. Sőt, inkább fájdalmas és szomorúságot okoz. Később mégis igazságosságot és békességet eredményez annak az életében, aki a fegyelmezés által megedződött. Szóval ezt az igét írja Pál azoknak a keresztényeknek, akik gyakorlatilag egy elég nagy üldözésben volt részük, és gyakorlatilag a halála is szembe kellett már nézniük. Nagyjából egy évvel ezelőtt elkezdtem munkát keresni, akkor még a régi helyen dolgoztam. Tudjátok, most már az új helyen dolgozok. De tavaly, hát már április környékén talán elkezdtem munkát keresni, és beadtam jó pár helyre az önéletrajzomat, rengeteg helyre behívtak, de sehova nem vettek föl. És ez zavart, mert ilyen még nem fordult velem elő, hogy nem vesznek föl. Olyan pozíciókra jelentkeztem, ami egy kicsit a tudásomon felüli volt, de azért megpróbáltam és próbálkoztam vele, de nem jött össze. Utána jó pár, majdnem egy fél évig utána nem próbálkoztam semmivel, és kb. November környékén beadtam egy helyre. Véletlenül találtam meg az állást, éppen egy marketing tanfolyamra jelentkeztem, és ott volt a weboldalon kitéve egy hirdetésnek, egy álláshirdetés, és megnéztem, lejárt már rég a jelentkezési határidő, de valamiért még ott volt. Úgyhogy gyorsan ráírtam a cégre, hogy még beküldhetném-e, azt hiszem egy-két héttel már lejárt a határidő, és elég gyorsan válaszoltak, hogy igen, még nyugodtan beküldhetem. Ó, mondom, király. Tényleg úgy éreztem, hogy az a munka úgy nagyon rám lenne szabva, aminek nagyon örültem. Úgyhogy király, mondom, beküldhetem az önéletrajzomat, be is küldtem. Úgy voltam vele, hogy már nagyon szörnyű volt az önéletrajzom, ilyen 10 éves kép. Mondom, még ide beküldöm, hogyha ide se vesznek fel, akkor most már csináltatok egy normális fotót. Úgyhogy de beküldtem, és fölhívtak, hogy szeretnének interjúra. Hú, mondom, nagyon király. Fú. És tényleg úgy éreztem, hogy ez Istentől van. Tehát tényleg úgy éreztem, hogy ez lesz az. Ez lesz az. Tehát egy helyre adtam be, tehát csak ez volt képbe, semmilyen más. És nagyon tetszett, mert láttam a weboldalon, a bemutatkozásban a főnöknek, hogy motocrossozik. Tehát ez számomra egy isteni jel volt, hogy nekem oda kell mennem. Tehát ez Isten nekem készítette elő. Szóval el is megvolt az időpont, valami délelőtti, tán 10 órási időpont volt, és vonattal megyek föl, vagyis mentem volna föl, meg képzeljétek el, ezt nem hiszem el, ilyen még soha nem volt, az egy dolog, hogy a MÁV késik, de amikor a MÁV egyáltalán nem jön, az ciki. Tehát, hogy 5-10 perc az mindig többnyire benne van a késésbe, tehát azzal számoltam, viszont azzal nem számoltam, hogy Börgöndön az a gyors vonat meg fog állni, és lerobban, és kész, vége. És egy óráig semmilyen vonat nem volt. És elképzelhetitek, hogy mi játszódott le bennem. Mondom, ezt nem hiszem el. Tehát itt van egy tök jó munka. Végre be is hívnak, motocrossozik a főnök, és nem jön a vonat. És próbálkoztam, ott voltak mások is, ismerősök, és mondták, hogy menjek föl autóval, de autóval lassabb fölmenni Pestre, mint vonattal. Tehát még haza kellett volna. Tehát sehogy se értem volna oda. És mondták, hogy fölvisznek, meg minden, de nem értünk volna föl, sehogy se. És nem volt meg a telefonszáma a cégnek. Tehát nagyon, nagyon rossz volt. Rossz érzés volt, mert tudtam, hogy ez ennek vége. Tehát ez nem fog odaérni. Nem tudom elérni őket. Tehát most e-mailre tudjátok, hogy kb. Egy nap után válaszol egy cég. Mindegy, írtam neki, és föl is hívtam, végül neten megtaláltam egy telefonszámot, amin elértem, És azt mondta, hogy rendben, akkor pont jó, mert utánam sem jött volna. Szóval egy órával később is mehetek. Oh, király, köszönöm. Fölmegyek, jól sikerült az interjú, minden rendben volt, mondta, hogy majd keresni fog egy héten belül talán, és éppen ifi volt, és láttam, hogy még nem volt vége az ifinek, tehát ifi közben volt, tehát észre sem vettem azonnal, és nem vettem fel a telefont, és ő hívott, hogy van valami, és visszahívtam, és a telefonom annyira király, hogy semmit nem lehet vele benne hallani, tehát tudom, biztos tudjátok, akik néha szoktatok velem telefonálni, tehát lehetetlen, tehát megszakad állandóan, nem hallom, tehát szörnyű telefon, és ugyanezt történt vele, és így mondja, hogy tök jó lenne, mi tessék, és ötször visszakérdeztem egy mondatára, az tök ciki volt, és így mindegy, gyakorlatilag az lett a vége, hogy akart velem még egy találkozót, megbeszéltük a részleteket, és tudjátok, hogy most már ott dolgozok, és nem volt egyszerű. Nem volt egyszerű ez a munka, ezt a munkát megszerezni. Én voltam az utolsó, aki jelentkezett, sokan jelentkeztek, és Isten mégis nekem adta. Volt már veletek olyan, hogy megtesztek mindent, és mégsem jön össze. Megtesztek mindent, és ahol probléma lehet, az probléma is, be is jött a probléma. Tehát bármivel volt rengeteg ilyen szituációm. Ma is történt velünk egy ilyen szituáció, amikor késeket vásároltuk. Tehát benéztünk valamit, akkor rossz volt az ár, akkor ott szóltunk. Tehát van egy csomó dolog, amit a legjobban akarunk tenni. Istent követjük, rengeteg dolgot máshogy teszünk, mint a világban az emberek. Máshogy osztjuk be a pénzünket, adakozunk, szolgálunk, máshogy választjuk meg a párunkat, másmilyen munkát választunk például. Fontos, hogy odafigyelünk rengeteg dologra, hogy beszélünk. Tehát mindannyiunknak az élete, és mindannyiunk hozott sok-sok döntést, hogy Krisztus kövessük. Rengeteg kicsi döntést. És mégis késik a máv, nem jön a máv. Istenem, hol vagy ilyenkor, amikor nem jön a máv? Istenem, hol vagy akkor, nem tudom lehúzni a WC-t otthon, és tök büdös van? Hol vagy, Istenem, akkor, amikor akarok telefonálni egy fontos, és nem működik a telefonom? Hol vagy, Istenem, akkor, amikor végig beálló próbán működött a zongora, és most meg nem működik? És rengeteg ilyen dolog történik az életünkben, amikor csak megkérdezzük Istent, hogy hol vagy? Miért? És ugyanezt történik azokkal a zsidó keresztényekkel is, akikről olvastunk. Elkezdték Krisztus követni. Elkezdték Jézus nevét bátran megvallani, és követték Krisztust. Követték Jézus, hittek Jézusban, és elkezdték őket üldözni. Rengeteg jó döntést, rengeteg ember lehet, hogy megtért rajtuk keresztül. Lehet, hogy ők voltak az utolsók a családjukban, akik még mindig Jézus nevét bátran viselték, és kitagadta őket a családja. Rengeteg olyan dolgot, amitől elkezdtek azon gondolkozni, hogy ez megéri? Hogy ez megéri? És hogyha már elég sok ideje jársz Krisztussal, lehet, hogy már te is föltetted ezt a kérdést valamikor. Föltettétek ezt a kérdést már valamikor, hogy megéri? Tényleg megéri? Tényleg megéri itt szolgálni a gyülekezetbe ennyit, és még mindig nem látjuk úgy a gyümölcsét, ahogy szeretnénk. Még mindig megéri? Megéri, de megéri. Megéri. Sokszor azt érezzük, hogy tényleg egyedül vagyunk a problémánkban. Egyedül van. Még mindig hűséges vagyok Krisztushoz, követem, itt vagyok, szolgálok, és nincs munkám. Nincs párom. Imádkozok már évek óta, és még nincs, nem látom azt az életembe, amit szeretnék, amit Isten ott írja a Bibliá, hogy megad, de nem látom. És ilyenkor föltehetjük azt a kérdést, hogy megéri. Megéri olyan munkát választani, ami mondjuk lehetővé teszi, hogy vasárnap itt legyen? Vagy válaszok olyan munkát tudnék választani, ami hétvégi munka? Vagy megéri, hogy olyan párra várjak, aki keresztény? Már simán lenne barátnőm, mondjuk. Simán lenne már barátom. Sokszor eljuthatunk egy ilyen pontra, amikor föltesszük azt a kérdést, hogy megéri ez? Megéri Jézus nevét követni? Jézus nevét felvenni és bátran kimondani? Megéri Jézus követni az életünkbe? Krisztus követni? Bízni Istenbe? Tudjátok, sokszor az sokszor feladnánk. Sokszor feladnánk azt, hogy ezt az egészet. Tudom, és lehet, hogy sokszor könnyebbnek tűnne nem követni Krisztust. Könnyebbnek tűnne az, hogyha nem lennék többé mondjuk keresztény. De ez csak egy rövid ideig még talán jobbnak is tűnne, igaz? Tehát mókásabb lenne. Jobban éreznék magunkat egy rövid ideig. De mindig csak egy rövid ideig, ezt azért jegyezzük meg. Amikor Krisztus követjük, az egy hosszú távú dolog. Az egy hosszú távú dolog. Amikor elfordulunk Krisztustól, és akik nem követik Krisztust, azok csak rövid távú dolgokban gondolkoznak. Csak rövid távon boldogok. Lehet, hogy csak egy hétig jó. Lehet, hogy egy évig, lehet, hogy 5 évig. De utána összeomlik az életük, és nagyon rosszá válik. Van az az ige, amit szeretném, hogyha kivetítenénk, ez a Róma 8:28. Egészen biztosak vagyunk benne, hogy minden összedolgozik azoknak a javára, akik Istent szeretik. Ezt szerintem nagyon-nagyon sokan ismerjük, és nagyon-nagyon szeretjük ezt az igét, én is nagyon szeretem, és alig várjuk, hogy összedolgozzon minden a mi javunkra, igaz? Minden, amiben most benne vagyunk, hogy összedolgozzon. Csak van benne egy szó, amit nem veszünk szerintem annyira komolyan. Az mégpedig az, hogy dolgozik. Ez egy munka. Isten dolgozik rajtunk. Isten dolgozik rajtad. Isten egy munkát végez benned. Ez egy munka, tehát tudjátok milyen. Tudom, hogy sokan nem ismeritek Sanyi bát, de biztosan tudjátok, akik ott dolgoztok, hogy a munka kemény nála. Vannak, minden munka kemény a maga nemében, igaz? Tehát bármit teszünk, kemény az a munka, lehet, hogy fizikálisan, lehet, hogy mentálisan, de kemény. És ugyanerről beszél ez az ige is, hogy igen, minden összedolgozik, minden a javunkra válik, de ez egy munka. Ez egy munka. És én őszinte leszek, én nem az, hogy nem szeretek dolgozni, de én szeretem a jó mókás dolgokat. Tehát ami úgy jó érzéssel tölt el. Például egy jó ebédet szeretek. Hát most egy rossz ebédet, azt nem szeretem. Tehát valaki szereti? Tehát én szeretem, ami úgy jó szórakoztató, szeretek vízbe ugrálni. Tehát nem szeretek olyan túrát, ami meghalsz. Például lehet, hogy egy bicikli túra Balaton körül, mint a Máté tette pénteken, én azt lehet, hogy nem szeretném. Tehát az túl sok lenne nekem, az már nem olyan mókás. Tehát szeretek horgászni is, hogyha fogunk valamit, az mókás. De hogyha tudom, hogy nem fogunk semmit, akkor nem megyek el horgászni. Tehát most ez ilyen egyszerű. Szeretek motorozni, mert az mókás, az úgy jó. Nem szerettem annyira tanulni, mert az nem volt olyan mókás. És vannak olyan dolgok, amiket szeretünk, vannak olyan dolgok, amiket nem annyira szeretünk, mert nem érezzük közben jól magunkat. De itt azt érezik, hogy összedolgozik. Jézus sosem választotta a mókás dolgokat. Ő egy igazi munkát végzett itt a földön. Az egy igaz, tehát a fájdalomtól nem menekült el Jézus. Tehát meghalt értünk. Nem menekült el, hanem végigvitte. És fájdalmas dolgokat tett értünk meg. És tudom, hogy nem szeretünk sokszor fájdalmas, nehéz dolgokat az életünkben megtenni, vagy hagyni az életünkbe, de igenis, a változás, és Isten így munkálkodik bennünk. És ezt nem szabad elfelejtenünk. A zsidókhoz írt levélbe, nem kell visszamennünk oda, de nem tudom, megfigyeltétek-e, de elég sokszor szerepel az a szó, hogy nevelés, vagy megfegyelmezés. Észrevettétek? 14-szer szerepel benne. Plusz-minusz egy, nem biztos, hogy jól számoltam. De 14-szer szerepel egy kb. 7 igerészben, 8 igerészben. 14-szer szerepel. Ez nagyon sok, és az egész arról szól, hogy Isten nevel bennünket. Istennek a nevelése alatt vagyunk. És Isten így nevel bennünket, hogy igen, minden összedolgozik, ami velünk történik, de ez egy munka. És Isten ezeken keresztül nevel bennünket. És azt írja az ige, hogy akit Isten nevel, azok igazából Istennek a fiai. Tehát, hogyha Isten nevel téged, akkor biztos lehetsz abban, hogy Istennek a fia vagy, vagy lánya vagy. Isten nevelése egy szükséges, és ne akarjunk kikerülni alóla. Ez nagyon fontos. Isten nevelésére szükségünk van. Isten nevelésére mindenkinek szüksége van. Mindenkinek. És ne akarjunk kikerülni alóla. Ez olyan, mint egy apai nevelés. Tehát az ige is ehhez hasonlítja, hogy olyan, mintha az apa, amikor az apa neveli a fiát. De Isten ennél sokkal jobb nevelést ad nekünk. Akármennyire is jó nevelést kaptunk apukánktól, vagy szüleinktől, az Istentől való jövő nevelés az mindig tökéletes, és mindig a javunkra szolgál. És ez nem mindig könnyű. Ez nem mindig könnyű. Ezek nehéz dolgok, ezek nem lesznek vicces dolgok mindig, nem lesz mindig szórakoztató ezen végigmenni. Lehet, hogy fájni fog, lehet, hogy szenvedni fogsz, lehet, hogy fel akarod adni, de Isten nevelésére mindannyiunknak szüksége van. Mindannyiunknak. És mit tesz a nevelés? A nevelés az gyakorlatilag azt teszi, hogy olyan dolgot kell megtennünk, ami nehéz, ami fáj, amit nem akarunk, hogy végül olyan emberré válhassunk, akivé mindig is akartunk válni. De ez mindig nehéz, fájdalmon keresztül jön. A fájdalmakon keresztül használja Isten ezt az egész nevelést. Tehát ez olyan, mint egy foci csapat, vagy mint az edzők. Olyan dolgoknak teszik ki a csapatukat, a csapat tagokat edzenek folyamatosan, és szerintetek ki akar ott a 40 fokba 5 órán keresztül edzeni? Senki nem akar. De az edzőnek az a szerepe, hogy megedze őket, hogy olyanokat tegyen velük, amit az emberek, azok a játékosok nem akarnak, de végül olyan emberré váljanak, akivé mindig is válni akartak. És ezen keresztül tud. Tudom, hogy, vagyis biztos vagyok benne, hogy most is vannak nehézségeink. Nekem is van jó pár, lehet, hogy nektek is van, és ez tökre rendben van. És lehet, hogy úgy jöttél ide, hogy Atyám, csak szólj hozzám, le akarom tenni ezeket a nehézségeket és akadályokat. Csak most meg akarok pihenni, azért jövök el gyülekezetbe, hogy megpihenjek, azért jövök el, hogy ezeket le tudjam tenni végérvényesen. És azt kell, hogy mondjam, lehet, hogy te ezt mondtad, de én azt mondom, hogy Isten ezeket a nehézségeket fogja felhasználni arra, hogy olyan személyé tegyen, akivé mindig is válni akartál. És ne akarjál ezek alól kibújni. Ne akarjál ezektől a nehézségektől megszabadulni. Hanem menj végig. Menj végig. Mert Isten olyan dolgokat fog ezeken a nehézségeken az életedben elvégezni. Amikor minden nehézség már eltűnik körülötted, azt veszed észre, hogy olyan változáson mentél keresztül a személyes életedbe, amire sosem számítottál volna. Olyan helyen vagy karakterbe az életedben, ahol ez hogy kerültem ide? És Isten felhasználja azokat, a nehézségeket. Ne akarjál ezek alól kibújni, ne akarjad ezeket letenni túl könnyen. Menj végig ezeken keresztül. Isten ezeket felhasználja. És Isten az igében, hogyha jól megfigyeltétek, sehol nem írja az ige azt, hogy Isten büntetne minket. Isten sosem nevel minket úgy, hogy közben megbüntet. Isten sosem nevel úgy, hogy betegségeket ad az életünkre, hogy elnyomásba kell, hogy éljünk, hogy üldöztetésbe kell. Isten ezeken keresztül nem nevel bennünket. Isten nem fog egy halálos betegséget rátenni csak azért, hogy neveljen téged. Isten nem ilyen. Isten nem ilyen. Isten nevelése mindig előre néz. Előre nézünk, nem beszélünk, utazunk. Előre nézünk. Isten nevelése mindig, minden egyes alkalommal előre néz. Sosem hátra. Sosem hátra. És tudom, hogy sokszor tényleg feladnánk ezekbe a nehézségekbe. Elegünk van, nem akarjuk tovább csinálni. Én Pestre járok elég sűrűn, a MÁV folyamatosan késik, és sokszor, ha még egyszer késik a MÁV, én nem megyek be, nem érdekel. Elegem van, végeztem. És ugyanez van az életünkben is, hogy ha még egy dolog valami megtörténik, akkor vége, feladom. Feladom, vége. Ha még egyszer elromlik a kávégép, és nem tudok reggel kávét inni, én nem iszok kávét, de tudom, hogy kávé mindenki iszik. Ha még egyszer nem lesz reggel kávé a munkahelyen, akkor felmondok. Ha késik még egyszer a busz, vagy a vonat, veszek egy autót és följárok. Feladom, nem érdekel. Ha következő ismerkedésem nem jön be, akkor feladom, és lesz egy világi barátnőm vagy barátom. Feladom, ne adjuk föl. Ne akarjunk Isten nevelése alól kikerülni. Ne akarjunk levágni az utat. Isten pontosan tudja, hogy melyik a legjobb út, és mire van szükséged ahhoz, hogy odajussál, és olyan emberré váljál, akivé válni akarsz, akivé válni szeretnél, aki az álmod, hogy olyan ember legyél. Ne adjátok föl a munkahelyetekkel való kapcsolatos álmatokat, a páratokkal való álmatokat. Ne adjátok föl. Ne adjuk föl, hanem maradjunk Istennek a nevelése alatt. Ne akarjunk kibújni alóla. Ne akarjunk. Ez a legjobb dolog, ami történhet egy kereszténnyel, ha Isten elkezdi nevelni. Ez a legjobb dolog. Ez a legjobb dolog. Legyünk kitartóak. Legyünk kitartóak. Bármit teszünk. Ne adjuk föl hamar. És csak nézzünk Jézusra, hogy ő hogyan vitte végig. Jézus meghalt értünk, és Jézus mindent odaadott. Jézus nem választotta a könnyebb utat. Jézus nem választotta a szórakoztatóbb utat. Mi se válasszuk, hanem úgy nézzünk ezekre a nehézségekre és akadályokra, amik előre fogják vinni az életünket. Csak most imádkozzunk. Csak most menjünk Isten elé. És csak most hunyjuk be a szemünket, és legyünk őszinték Istennel. Mondd el neki, hogy mik azok a nehézségek, amikkel most szembenézel. És gondolj ezekre a nehézségekre úgy, mint egy eszköz Isten kezébe, hogy olyan személyé tegyen téged, akivé mindig is válni akartál. Legyen ez párkapcsolat, munka, anyagi dolgok. Bármilyen nehézségen mész keresztül, csak most bízz Istenbe. Nézz előre. Ha szoktál panaszkodni, ezt tedd le Istennek. Tedd le Isten kezébe. És lehet, hogy akkor csöndbe kell maradnod. Csak szólj életet. Én tényleg hiszem azt, hogy Isten egy olyan dolgot akar a személyes életedbe elvégezni, amit még eddig még soha. Lehet, hogy úgy érzed, hogy Isten most nem szól hozzád úgy, mint a múltban. Lehet, hogy Isten sosem fog úgy szólni azokon a csatornákon keresztül, mint eddig tette. Ne korlátozzuk le Istent, hogy hogyan szól hozzánk, vagy hogyan munkálkodik az életünkbe. Engedjük meg Istennek, hogy munkálkodjon ezeken a nehézségeken keresztül. hiszem azt, hogy Istennek terve van ezzel a gyülekezettel is. Terve van azzal, hogy Isten használjon bennünket, hogy elérjük ezt a várost, de hogy Isten új dolgokat fog ebbe a gyülekezetbe tenni, és új gyümölcsök fognak teremni. Egyre több arató lesz a gyülekezetben, és egyre több embert le fogunk tudni aratni ebben a városban. És hiszem azt, hogy Isten tényleg új dolgokat, új csatornákat fog megnyitni, új lehetőségeket, és új módokon fog megnyilvánulni a gyülekezetünkön keresztül. Hiszek ebben. Csak most imádkozzunk a gyülekezetünkért. Isten kezdje átformálni úgy, ahogy ő szeretné, kezdje átformálni a szíveinket. Csak most adjunk helyet Istennek, hogy mindent meg tudjon tenni, amit a mai napon és a jövőben meg akar tenni ebben a gyülekezetben. Atyám, köszönöm neked ezt a gyülekezetet, köszönöm neked, hogy tényleg egy ilyen gyülekezetet biztosítottál számunkra, és nagyon hálásak vagyunk érte. Atyám, kérlek, hogy most változtass meg a szíveinket, Uram, nyisd meg a szíveinket még jobban előtted, Uram, a te akaratod előtt, Uram, a te elhívásod előtt erre a gyülekezetre nézve. Kérlek, hogy munkálkodj új módokon, kérlek, jöjj, és nyissad meg a szellemi világban ennek a gyülekezetnek a kapuit még jobban. Atyám, nyisd meg a szíveinket, nyisd meg az életeinket, Uram, használd a személyes életünket, hogy tényleg növekedjen a te királyságod, és Atyám, csak most a te kezedbe tesszük. Uram, használd föl az nehézségeket, az akadályokat, minden olyan dolgot, amit nehéznek gondolunk, és nem szórakoztatónak. Kérlek, használd föl ezeket, Uram, és kérlek, adj nekünk csak egy hitet arra, hogy nézzünk előre, és bízzunk benned. Benned akarunk bízni, Jézus. Amen. Hiszitek ezt? Hiszitek azt, hogy Isten fel fogja használni azt a nehézséget, azt az akadályt, amivel most eljöttetek ma a gyülekezetbe, és fel fogja használni arra, hogy olyan emberré tegyen, amivé válni szeretnél? Hiszitek ezt? Akkor most csak dicsőítsük Istent, és menjünk úgy oda most elé, mint még soha. Engedjük meg Istennek, hogy úgy szóljon, olyan helyre tegyen minket, ahová még soha. Lehet, hogy egy kicsit szükséged van arra, hogy első sorba gyere, és így dicsőítsen. Legyél bátor, és merjél, hagyjál Istennek helyet, és bátran lépjél ki. Ne félj az új dolgoktól. Isten mindig újat cselekszik. A régi elmúlt. Szóval csak menjünk most Isten elé, és dicsőjtsük őt.